A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Még zajlik a katolikus Karitás szeptember 30-áig tartó Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű segélyprogramja, amelynek keretében nehéz sorsú gyermekek tanévkezdési és tanévközbeni támogatása a cél, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya. Hozzátették, a négy népdalénekes közreműködésével 2025. szeptember 18-án 19 óra 30 perckor Budapesten a Mátyás templomban megrendezendő Zúgjon fel hát a Magyar Zsoltár című jótékonysági koncert szintén ezt a célt szolgálja. Az adománygyűjtéshez online is lehet csatlakozni a www.karitas.hu oldalon, vagy a 1356-os adományvonal hívásával. Sikeresen zárult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország közös Adni Öröm tanszergyűjtő akciója, melynek keretében idén is rengeteg önzetlen vásárló csatlakozott az országos kezdeményezéshez, adta hírül a szervezet. Az augusztus 21-e és 24-e között zajló személyes gyűjtés során az áruházakban összesen közel 100 000 tanszer és iskolai eszköz gyűlt össze, valamint az augusztus 1-e óta elérhető adománykártyák megvásárlásával több mint 1,8 millió forinttal támogatták az ügyet a segíteni szándékozó vásárlók. Az áruház az összegyűlt adományhoz további 1 millió forintot tett hozzá, amelyet szintén tanszerek beszerzésére fordít a Máltai Szeretetszolgálat. A felajánlások rendkívül gyorsan, szeptember elején már célba is érhetnek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatán keresztül a gondosan összeállított csomagok 1800 rászoruló gyermekhez jutnak el. Az egyik informatikai vállalatcsoport 2 évvel meghosszabbítja stratégiai együttműködését az ökumenikus segélyszervezettel, ezzel még nagyobb lendületet adva a szervezet digitalizációjának és esélyteremtési programjainak, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. Mint írták, az ökumenikus segélyszervezet aktív szerepet vállal a digitális felzárkóztatásban, mert, mint fogalmaztak, a digitális szegénység ma már nem csak technikai hátrányt jelent, hanem komoly társadalmi kirekesztéshez is vezethet. Aki nem fér hozzá az internethez, vagy nem tudja használni a digitális eszközöket, annak jelentősen csökkennek a továbbtanulási és a munkaerőpiaci esélyei, jegyezték meg. Hozzátették, a segélyszervezet ezért nem csak a rászorulók digitális esélyeit javítja, hanem saját szociális intézményében is fejleszti a digitális infrastruktúrát, és munkatársait is képzi annak érdekében, hogy gyorsabb, hatékonyabb és célzottabb segítséget nyújthasson a leginkább rászorulóknak. Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-től. A módosítás célja, hogy még egyszerűbbé, még gyorsabbá és még kényelmesebbé váljon a betegeknek az ellátáshoz való hozzáférés, közölte a Belügyminisztérium a távirati irodával. A tárca közleményében azt írta, a szakorvos által visszarendelt betegeknek 2025. október 1-től a szakorvos ír beutalót. Amennyiben a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismerté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, aklakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is. Ez azt jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamenni a házi orvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk. A beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra. A beteg előtt megnyílik a lehetőség arra, hogy ne csak a körzetéhez tartozó szakrendelőben vegyen igénybe szolgáltatásokat, illetve azt is jelenti, hogy jobban követhetőek lesznek a szabad időpontok. Végül az időjárásról. Sok napsütés ígérkezik, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegységben és az északnyugat-nyugat-dunántúlon több gomoly felhő képződhet. Ezeken a tájakon záporzivatar is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat eső, viharos széllökés. A hőmérséklet napközben 26 és 35 fok között várható. Délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című művét sugározzuk folytatásokban, amelyet irodalomórákon olvasnak, feldolgoznak majd a gyerekek. Mai adásunkban a 9. és 10. éneket hallhatják Básti Lajos előadásában.
Kilencedik ének. Pestváros utcáin fényes holdvilág van, sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban. Barna zsindejtetők hunyászkodnak alább, megborítva, mint egy a ház egész falát. Azt hinné az ember, a padláson laknak, azért csinálták azt sokkal magasabbnak. Most a házfalakat rakják emeletre, akkor a tető volt kétszer újra kezdve. Sok bolyongás után végre kifáradva letelepült Miklós az utcán egy padra. Úri nép jött-ment ott asszony, lány és férfi. Miklós nézte őket, el is unta nézni. Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, mert egy pénze is nincs üres tarsolyában, pedig 4 nap óta csak gombát mit evett, melyet vándorolva útfélen szedhetett. Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad. Tűz van-e, vagy árvíz, vagy víják a várat? Nincsen tűz sem árvíz, nem is jöv ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Egy nagy szilajbika fut a keskeny utcán, valahogyan vágóhidról szabadulván, bömböl és sikangat, és a vért szagolja, mely füléből ömlik, szügyét végigfolyja. Mészáros legények merre láttak, széjjel iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel, és míg magok biztos helyre nem jutának, addig rá sem értek szólni a kutyának. Volt pedig a hídnál 6 erős szelindek, utána uszíták a bikának mindet. A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, a bika fülének és marjának estek. Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé, s fülében a bika a fájdalmat érzé, elbődül-e szörnyen, és lerázta őket. Elszó rá füléről a fülön függőket. Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett, nagyokat püffentek a házfalak mellett. Egy-egy darab fül, hús, ha maradt szájokban, agyarkodva rágták kínos haragjokban. A vágólegények csak kiálták, fogd, fogd! De a veszett állat karikára forgott, s amely kutya egyszer hozzá közelített, annak ő szarvával repülni segített. Egyiket bedobta a szomszéd udvarra, másiknak a belit omtotta ki szarva, a vágók pedig, hisz mit tehettek másat, biztatták keményen a döglött kutyákat. A bika azonban, mint az úgó szélvész, nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét. Annak tartott, akit elül-utol talált, futá minden ember a bizonyos halált. Sikolt a fehér nép esve már kétségbe. Férfiak kiáltják, elébe, elébe! De egy sincsen, aki elébe fordulna, hanem még a fúrújukba is bebúna. Toldi nem futott el, csak felállott szépen, s a bikát bevárta az utca középen. Mit akarsz, te fickó? Tám bolond vagy! Nem lát a dühös bikát, hogy jön egyenesen rád? Látta Miklós bizony, hogy ne látta volna. Csak kiáltozzatok magában, gondolta. S elbocsátá a szót a két füle mellett, mint hogy látni már most a bikához kellett. Mert alig, hogy Miklóst a bika meglátta, rémítő csikkantott és a port kapálta. Azután úgy szórta a földet szarvával, mintha szérűn pejvát forgatna villával. Egyszer s mind erősen nekirugaszkodva szarvát öklelőre nagy lebocsátotta. Oda van, vége van, jaj, jaj! Sikoltának minden ablakából a pesti utcának. Dehogy van, lábával elébe toppantott, rémítő szavával erősen kurjantott. De fogással visszahökkenté a marhát, s azon pillanatban megragadta szarvát. Vágó székre voná két szarvánál fogva, a mészárosokat előkiáltotta, nagy sokára el is jöttek azok osztán, erős köteleket és pányvákat hozván. Megköték a bikát vastag gerendához, szarvát lenyűgözték az első lábához. A nép széjjel oszlott, a vágó legények egy kis házikóba feküdni menének. Miklós meg leült a vágóhíd szélére, ott akarván tanyát fogni azon éjre. Fejének párnája a szín ágasa volt, lepedőt sugárból terített rá a hold. De a mészárosok nem engedék neki, hogy a vágó színben magát pihenje ki. Egy jó darab májat kilöktek elébe, s menjen onnan, mondák, anyja keservébe. Ez hát a jutalma 100 meg 100 életnek, hogy a megmentőnek alamizsnát vetnek. Gondolá, s a májat ott a földön hagyta. Jött egy éhes kutya, annak oda. Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta valaki, ez volt az, aki szarvon fogta. Sok helyen látott még egy-két emberképet. ablakból, kapuból, amint visszalépett. Aztán becsapódott az ablak táblája, hallott a kapukon kulcsnak csikorgása. Aztán csendességlőn, hideg, embertelen. Hát nekem, mond Toldi, hol lesz már tűzhelyem? Hányféle dolgok nem jutottak eszébe, előtte lebegett édesanyja képe, mint mikor hozzáment, búcsúvétel végett, s nyakán csimpajogva ajkán csókja égett. Akkor is, oly csendes, méla éjszaka volt, akkor is, oly tisztán csillogott le a hold, akkor is ki volt ő mindenünnen zárva, nyughelyet nem adott senki éjszakára. Majd az édesanyja képét odahagyva, az özvegyasszonyra repült gondolatja. Hogy sírt a kereszten, két kezét hogy törte, amiért a vadcse két fiát megölte. Fogadása jut most eszébe, s így sohajt. Ó, miképp víhatnék holnap én avval bajt. Hol vagyom pajzsom, páncélom, fegyverem? Fog-e a csebajnok szembeszállni velem? Á, bizony mit sem hajt a csebajnok én rám. Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám. Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak. Félre innen, rongyos, mondják, ha meglátnak. És nagyon elbusítá Miklóst e gondolat. Lassan ment az utcán, sohajtott nagyokat. Meg-megállt szemét a föld felé meresztve, mintha lába előtt valamit keresne. Egyszer föltekinte, képe is felvídult. Azt gondolnák, hogy fut, úgy menésnek indult. Ment egyenesen a temetőkertbe, hol imént a síró gyászos asszonyt lelte. Könnyű eltalálni, mi lehetett célja. Volt-e két fiúnak fegyvere, páncélja? Felveszem azt, mondta, és örült előre. Jaj, hogy ez az öröm is elpártolt tőle. Össze-vissza járta a temetőkertet, de nem lelt abban egy elátkozott lelket. Hol keresse már most az özvegynek lakját? Budapest városát sok ezeren lakják. Látta, hogy hiában minden akaratja, erős fogadását hiában fogadta. Könnyű dibdábjáték maga esküvése. Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle. És mivel, hogy szállást az élők nem adtak, elpihent tanyáján hideg halottaknak. Nyírkos volt a sírdomba harmadtól, melyet hűvös éj sírt arra örökösök helyett. Fölnézett az égre, az ország útjára. Keservesen gondolt bujdosó voltára. S mint amely madár van elröppenő félben, úgy tett a reménység hervatag szívében. Tizedik ének. A játszi reménység, amidőn imette, a boldogtalannál hitelét vesztette. Álmot küld szemére, kecsegtető álmot, avval édesíti a nyomorúságot. Toldi is álmában csehent győzedelmet, és nyert a királytól vétkeért kegyelmet. Drága gyöngyös fegyver csillogott kezében, drágább örömkönnyű anyja két szemében. Lódobogás hallék. Elrepült az álom, feltekinte Toldi a szép holdvilágon, messze látott volna, hanem hogy nem kellett. A lóhátas ott ment a temető mellett. És ki volt a lóhátas? Nem hitt a szemének, midőn abban a vén Bencét ismeré meg. Hé, ki az? Hová mész? Te vagy öreg Bence. Istenem, nem lehet. Milyen nagy szerencse. Bezzeg mondhatná is már a tisztes szolga, hogy nem a vén Bence, hanem ez s ez volna. Mikor Toldi Miklós letépte lováról, s minden port lecsókolt ráncos orcájáról. De Bence mindebből egyebet nem értett, csak hogy sírból ugrott rá egy kísértet. Hosszasan leckézte Miklós a vén szolgát, míg felbírta fogni a dolog mi voltát. Hanem mikor aztán felfogta eszével, halála napjáig sem feledheti el. Nem feledheti el soha az uratta, mind ilyet meg a nagy örömnek miatta. Mint nem hit szemének egészen csak félig, csontjait hogyan megtapogatta végig. S hogy megerett a könny két öreg szeméből, mint a záporeső Isten fellegéből. Az öröm a panasz jó sokáig tarta, elbeszélte Miklós, ami történt rajta. De tudnivaló, hogy nem beszélt folytában, anyját kérte minden tizedik szavában. Hogy van édesanyám, nem betege szegény, búskodik-e nagyon elveszett gyermekén, nála dőzsül-e még, mit csinál a másik? Jaj, szegény anyámmal úgy-e rosszul bánik. De értésül adta Bence a fiúnak, magát anyja miatt sose adja búnak. György sem háborítja, odahagyta másnap. Nem is repeszté meg szívét a nagy bánat. Csak látni szeretném Miklóst mindenáron. És ha feltalálja széles-e világon, fölkeresi, bizony-bizonnyal ígérte, ha 50 mérföldet kell is menni érte. Nem is egyéb iránt indított el engem fölkeresni téged, Miklós, édes lelkem, hanem hogy legyek hű ápoló cseléded, gondoskodjam róla, mikor mi szükséged. Akármerre jársz, kelsz, ott legyek sarkadnál, legyek segítségül, ha bajba akadnál. Ezt mondotta Bences, ezen kívül mennyit, kigyőzni, azt versbe szedni valamennyit. Arra határozták, hogy csak ott meghálnak. Bence egy abrakot adott a lovának, abrak is, kenyér is volt a kápa mellett. Nem röstelte Bence az efféle terhet. Egy öblös tarisznyát is emelt a kápa. Könyökig nyúlt Bence a nagy tarisznyába. Kihúzott valamit, és így szóla: itt van, mesze szolgám, madár látta, cipót hoztam. Édes anyád asszony ezt neked küldötte. Maga dagasztotta, maga is sütötte, és megparancsolta erős kegyetlenül, hogy saját kezedbe adjam szegetlenül. Azzal átaladta, kést is adott mellé, nékiveté Miklós, és ugyancsak szelné, de nem, hogy a cipó válna el derékon, hanem a kés tört el, pedig nem volt vékony. Az öreg csodálta: ennyi? Hogy a kőben fúgta úgy meg a szél az átalvetőben? Nézte a kést, hová illik a darabja. Gondolá, jó volna, ha összeragadna. Hanem Miklós bizony nem esett kétségbe, hogy éhen halmidőn kenyér van kezébe. Feltöré a cipót tétovázás nélkül, s íme egy darab vas hull ki közepéből. Felvette a vasat lába mellől Bence, Hát nem vas darab volt, hanem vas szelence. Könnyen felnyitotta, nem volt semmi zárja. Belenézett, hát csak elállt szeme szája. Vert arany volt benne, nem kettő, sem három, hanem amióta megvan a világon, pedig kenyerének javát már megette, annyit sosem látott, azt erősítette. Hát Miklós nem örült a váratlan kincsen. Hogy ne örült volna, abból semmi sincsen. Szörnyűképpen örült, ugrált örömében, a holnapi napot forgatá eszében. Hogy veszed majd fegyvert, szép ruhát magának, hogyan veszi fejét a cseh Mikolának, hogy lesz ez, hogy lesz az, de hányféle hogyot, hányféle szép dolgot össze nem álmodott. Mikor mind a ketten eleget örültek, megolvasni a pénzt egy sírdombra dültek. Toldi a tokjából egyenként szedte ki, Bence pedig tartá a két markát neki. És így szól a Bence. Na te öreg tenyér, ilyet sosem kaptál. Bezzeg viszkedhetnél. De minek beszélek, a szám majd hibázik. Nem bizaz? Kerek szám lett, kiárt a százig. Most hallgass szavamra, jámbor szolga Bence. Nesze, tedd el, itt van 99-e. De a századikat könnyű helyütt hagyom. Megisszuk, mivel most magas kedvem vagyon. Váltig ellenkeznék benne a hű szolga, ha nyergény kulacsa ki nem száradt volna. Kívül nedves ugyan a harmat megeste, de a belsejébe csiholni lehetne. Nem is messze kellett fáradni a véget, csak közel találtak egy szegény csapszéket. Szennyes is, rangyos is volt az öreg csárda, odaillett volna Hortobágy síkjára. Egy szomjú kút ágas ácsorgott előtte, Bence nyerges lovát amellé kötötte. Toldi pedig bément, sötét volt a házba, belevágta fejét a szemöldök fába. Hé, kocsmáros, hol vagy a teremburádat? Alszol vagy meghaltál? Miért nem gyújtsz világot? De, hogy alszom, kit hoz a forgószél megint? Itt a mécs, Boris lesz. Itce kell le, vagy pint? Nem kell pint sem itce, hiába is adnád. Egy csöppet se hozz, vagy hozz egy öreg kannát. Elüngette magát a csaplár e szóra, gondolván magában, most akadt ivóra. Bence a tarisznyát béhozá ez alatt, Miklósnak ugyancsak jól esett a falat, rakta is szaporán, alig győzte nyelni, három sem érkeznék vele versent enni. Mikor pedig a nagykanna megérkezett, mint a birkozásnak neki gyűrekezett, felhajtá majd félig az ötpintes pohárt. Bence megsokalta, az Istenért megárt. Árt, nem árt, én azzal keveset gondolok, te rád pedig kicsit tartozik a dolog. Ha örül az ember, csak nyűk, hogy van esze. Temessük el azt ma, itt van, így áll, nesze. Aval odaadta az edényt Bencének, reszketett a keze az öreg legénynek. Nem is bátorkodott inni egyszer sokat, mindig megolvasta titkon a kortyokat. Míg ezek történtek a felső asztalon, a kemencénél megpendült a cimbalom. Egy öreg cimbalmos hevert a szurdékban, már aludt, de fölkelt halva, hogy vendég van. Toldi meg a kannát, felkapá kezébe, és kipattant vele vígan a középre. Ivott is, táncolt is, majd leszakadt a ház. Bence mindig mondta, megárt a bor, vigyázz. Árt, nem árt, én avval nem gondolok, hajrá! És az öreg kannát magasan felhajtá. Búsuljon a lovad, elég nagy a feje. Nem volt ilyen kedvem. Van száz esztendeje. Kannát nekem, csaplár, pintet az öregnek, mert nehéz a kanna, kezei remegnek. Megfogadta a szót a barmérő ember. Bence a pintesből iszogatott rendel. Hajrá, haj! Lakjuk el a búbán a torát! Álmos a csaplárunk! Ígyuk meg a borát! Így áll, vén cimbalom! Mindjárt rádlacsolom! Belém inkább, uram! Amúgy iszonyodom! Magadéból ingyen, hallod-e, kocsmáros? Tégy úgy, mintha innál! Uram, nem lesz káros! Ha csak ennyit tudtok, mondta Miklós, inni, igya meg a föld a maradékot, inni. S végigönté a bort a szoba földjére, rázta fejét Bence, s így tett rá, hogy énje. Toldi pedig rakta ugyancsak a táncát, verte a fejével a mestergerendát, széles jókedvében kurjantott nagyokat, ivott, megint táncolt, megint ivott, sokat. De mértéket tartott az öreg cimbora, csak apránként fogyott a pintesből bora. Egyszer elhallgatott, Miklóst nem dorgálta. Nehéz lett a feje, húzta a lócára. Elszaladt előle a bogja kemence. Felborult ültéből, úgy elgyengült Bence. Toldi is belé unt a mulatozásba, asztalon leborult két izmos karjára, mesztelen karjában dagadtak az erek, úgy aludt el, úgy hált a hatalmas gyerek.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című elbeszélő költeményének 9. és 10. énekét Básti Lajos előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa fogadta Jihák hercog izraeli elnököt. Sürgős tűzszünetet és a humanitárius segélyek beengedését kérte. A pápa imádkozik az afganisztáni földrengés áldozataiért. 14. Leó levele Szépe Bíborosnak. Ukrajna őrizze meg a remény lángját minden nap. Leó pápa, a szeretett szolgálatban törekedjetek a fele barát átfogó jólétére. Lemondások. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra. A pápa fogadta Jihák hercog izraeli elnököt. Sürgős tűzszünetet és a humanitárius segélyek beengedését kérte. Az izraeli elnöknek tartott pápai audiencián áttekintették a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a gázai övezet tragédiájára. A Szentszék részéről szorgalmazták valamennyi túsz szabadon bocsátását, illetve ismételten leszögezték, hogy csak a kétállami megoldás vethet véget a háborúnak. Stabil jövőt kell teremteni a térségben, melyet régóta számos konfliktus sújt. Ezt a célt, különösen a Gázában élők tragikus helyzetét látva úgy lehet elérni, hogy azonnal újra kezdik a tárgyalásokat az érdekelt felek, bátor döntésekre készen, valamint élvezve a nemzetközi közösség támogatását. Valamennyi túszt szabadon kell engedni, sürgősen állandó tűzszünetet hirdetni, elősegíteni a humanitárius segélyek biztos bejutását a legsúlyosabb helyzetben lévő zónákba. Emellett pedig maradéktalanul tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, mint ahogy a két nép jogos törekvéseit is. Ezek voltak a fő pontok a csütörtök délelőtti audiencián, amelyen 14. Leó pápa fogadta Jihák Herzog izraeli elnököt. A politikus ezt követően egyeztetett az államtitkárságon Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard gelegerésekkel. A találkozókról kiadott szentszéki közlemény szerint megvizsgálták a Közel-Kelet politikai és társadalmi helyzetét. Arra vonatkozóan, hogy miként lehet jövőt biztosítani a palesztin nép számára, valamint békét és stabilitást teremteni a térségben, szentszéki részről ismét leszögezték. Az egyetlen kiút a jelenlegi háborúból a két állami megoldás.
A pápa imádkozik az afganisztáni földrengés áldozataiért. Üzenetében Leó pápa imádkozik minden áldozatért, sérültért és eltűntért, és szolidaritását fejezi ki azoknak, akik elvesztették szeretteiket, miközben isteni áldást kér az egész afgán népre. Augusztus 31-én késő este 6-os erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét. Legalább 800 embert halottnak nyilvánítottak, és több ezer ember megsérült. A hír hallatán 14. Leó pápa táviratot küldött mindenkinek, akit érintett a pusztító természeti katasztrófa. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben a pápa nagy szomorúságát fejezi ki a jelentős emberveszteség miatt. Leó pápa imádkozik minden elhunytért, a sérültekért és az eltűnt személyekért. Mindenkit, akit e katasztrófa sújtott, a mindenható gondviselésére bízott, és kifejezte szívből jövő szolidaritását, különösen azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják, valamint a mentési és helyreállítási erőfeszítésekben résztvevő mentő alakulatoknak és polgári hatóságoknak. A táviratban a pápa a vigasz és az erő isteni áldását kérte az egész afgán népre ebben a nemzet számára nehéz időszakban. Vasárnap késő este egy 6-os erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét, amely legalább 812 ember halálát és több mint 2800 sebesültet okozott, közölték hétfőn a hatóságok. A földrengés helyi idő szerint 23 óra 47 perckor történt, epicentruma geológiai adatok szerint Nangarhar tartomány fővárosában, Jalalabadtól 27 kilométerre északkeletre 8 kilométeres mélységben volt. A tisztviselők szerint sok lakos a romok alatt rekedt, és helikoptereket vetettek be, hogy elérjék a közúton megközelíthetetlen távoli régiókat. Nangarhar tartományban a hatóságok 12 halálesetet és 255 sérültet erősítettek meg. Lagman tartomány 58, míg Nuristan tartomány 4 sérültet jelentett. Ezek előzetes adatok, és várhatóan emelkedni fognak a további felmérések során, mondta egy kormánytisztviselő. A nehéz terep megnehezíti a mentési erőfeszítéseket, de sürgősségi mentő alakulatokat küldtek az érintett területekre a segélyszállítmányok és a keresési műveletek felgyorsítása érdekében. Az UNICEF, az ENSZ gyermekvédelmi ügynökségének helyi csoportjai együttműködnek az afgán hatóságokkal a károk felmérése és a humanitárius segítségnyújtás koordinálása érdekében.
Leó pápa, a szeretett szolgálatban törekedjetek a fele barát átfogó jólétére. Hétfőn fogadta a fennállásának közel 70. évfordulóját ünneplő Szent Ferenc műve a szegényekért milánói közösség tagjait a pápa. Hozzájuk intézett beszédében a Ferences ihletésű alapítvány statútumának három pontját emelte ki. Ellátni, befogadni, előmozdítani. Fontos, hogy a segítség önzetlenül a másik ember átfogó javát keresse, és ezáltal leküzdjük a mai kor nagy veszélyét, az önző bezárkózást. 14. Leó pápa örömmel találkozott a szegényeket segítő Ferences intézmény tagjaival, amely már közel 70 éve foglalkozik a szükséget szenvedő személyek ellátásával és felkarulásával. Ezáltal a keresztény azon belül is a Ferences hagyományt követve a személy teljes emberi előmozdításán fáradozik az egyház tanításának megfelelően. Felidézve a kezdeteket, a Szent Atya elmondta, hogy mindez egy alázatos, kapus testvér, tiszteletre méltó Fra Cecilio Maria Cortinovis jó szívűségéből született, aki fogékony volt a milánói kapucinus kolostor ajtaján kopogtató szegények szükségleteire. A gondviselés mellé adta a szintén nagylelkű orvost, Emilio Grignani doktort, és ezzel kezdetét vette a Szent Ferenc műve a szegényekért, az a csodálatos kaland, amelynek most ők tanúi és főszereplői. Ma tehát a szeretett szolgálat egy olyan történetére emlékezünk, amely egy ember hitéből született, és életet adott a béke és az igazságosság nagy közösségének. Ez nem jótevők és felkaroltak története, hanem olyan testvéreké, akik felismerik egymást, és bennük Isten jelenlétét, kölcsönösen támogatva egymást az életszentség útján. Krisztus testét ünnepeljük, melyet sebek borítottak, de ugyanakkor folyamatosan gyógyul, melynek tagjai egymást segítik a szeretetben. Leó pápa ezután három fő gondolatot emelt ki a segítőintézmény alapszabályából, mely munkájuk dimenzióit jellemzi. Ellátni, befogadni és előmozdítani. Az, hogy valakit ellátunk, azt jelenti, hogy felismerjük, mire van szüksége a másiknak. Nagyon sok és szerteágazó szolgálatban fejezték ki ezt a szegények javára az elmúlt években. Az étkeztetéstől a ruházatig, a zuhanyzóktól az orvosi rendelőkig, a pszichológiai támogatástól a munkajogi tanácsokig, évi több mint 30 ezer ember javára. Az ellátás mellett fontos a befogadás, mutatott rá a pápa, ami azt jelenti, hogy helyet adok a másiknak a szívemben, az életemben. Időt, odafigyelést, támogatást, imát nyújtva neki. Amikor a másik szemébe nézünk, megfogjuk a kezét, lehajolunk hozzá, ez a magatartás oly kedves volt Ferenc pápának, akkor könnyebben felül emelkedünk az én magányosságán, és a mi világos közössége felé mozdulunk el. Milyen nagy szükség van ma erre az érzékenységre társadalmunkban, ahol gyakran oly drámai az elszigetelődés, állapította meg Leó pápa. A harmadik szempont, amit a Szent Ferenc műve a szegényekért statútumából kiemelt a pápa, az előmozdítás. Itt jön képbe az ajándék önzetlensége, a személyi méltóság tisztelete, amelyből kiindulva pusztán azért veszünk gondjainkba valakit, hogy az ő javára tegyünk, hogy kiteljesedhessen és folytassa útját, anélkül, hogy bármit várnánk cserébe, vagy feltételeket szabnánk. Épp úgy, ahogy Isten cselekszik valamennyiünkkel, megmutatva az utat, felajánlva hozzá minden segítséget, de aztán szabadnak hagyva minket. Ezt a feladatot bízza rájuk az egyház az egész társadalom javára. Ha úgy éljük meg a szeretett szolgálatot, hogy a fele barát átfogó javára figyelünk, az óriási lehetőséget ad az egész emberiség erkölcsi, kulturális és gazdasági fejlődéséhez, idézett 14. Leó Szent II. János Pál pápa Centesimus Annus kezdetű enciklikájából. Végül köszönetet mondott a szegényeket segítő Ferences intézmény tevékenységéért és tanúságtételéért, majd imáiról biztosította, és szívből megáldotta őket.
14. Leó pápa levele Szépe Bíborosnak. Ukrajna őrizze meg a remény lángját minden nap. 14. Leó pápa a Crescenzio Szépe Bíborosnak írt levelében imákat kér a békéért a háború sújtotta Ukrajnában. Szepe Bíboros szeptember 6-án Lvivben képviseli majd a Szentatyát a Halicsi Metropolita szék létrejöttének 650. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A latinul írt üzenet látszólag formális korlátai között is 14. Leó pápa kifejezi szívből jövő szolidaritását a háború sújtotta Ukrajnával. Crescenzio Szepe Bíborost különleges küldöttének nevezte ki a Halicsi Metropolita szék megalapításának 650. évfordulója alkalmából Lvivben szeptember 6-án megrendezésre kerülő szertartásokra. A pápa a levelében kifejezte kívánságát, hogy Nápoly nyugalmazott érseke közvetítse szeretetét és közelségét minden keresztény hívőnek és minden jó akaratú embernek, aki részt vesz az eseményen. A történelmi Halicsi Metropolita szék, amely végül a latin rítusúak lvivi érseksége lett, a katolikus egyház latin rítusának része. Ebben a rendkívül nehéz pillanatban, amelyet Ukrajna átél, Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy még nagyobb gonddal őrizzék a szeretet parancsát, mind a családon belül, mind a közéletben, és táplálják az élő keresztény reményt a mindennapi életben, miközben buzgón kérik Istentől a béke ajándékát.
Lemondások. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 23. vasárnapra.
Nyilvános működésének idején Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, akiknek átadta tanítását az Isten országáról, és akiket arra nevelt, hogy hozzá hasonlóan éljenek. Az évközi 23. vasárnap evangéliuma a tanítványi élet jellemzőire világít rá. Jézus három negatívan hangzó kijelentést tesz. Az első így hangzik. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. A második kijelentés, aki nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. A harmadik kijelentés pedig így szól, aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. A három tagadó formájú mondatot fogalmazzuk meg most pozitív állításként, és így hasznos tanácsokat kapunk a tanítvánság lényegéről. Ebben az értelemben az első mondat így hangzik. Aki apjánál, anyjánál, feleségénél, gyermekeinél és testvéreinél is jobban szereti Krisztust, az lehet az ő tanítványa. A Krisztus iránti szeretetemnek felül kell múlnia azt a szeretetet, amely szüleimhez, barátaimhoz és általában az emberekhez köt engem. Egy fatimai zarándokútról hazatért pap mondta a következőket. Nem azért mentem el Fatimába, mert beteg voltam, és gyógyulásra lett volna szükségem. Nem is azért, mert válságba került papi hivatásom, és megerősítésre lett volna szükségem. Nem azért indultam el az útra, mert számtalan nehézség és baj írt az életben, s emiatt vigasztalást kerestem volna fájdalmaimra. Nem mentem különleges kérésekkel, mert boldog volt az életem, és sok ember szeretetétől körülvéve éltem. E búcsújáróhely mégis megajándékozott azzal az élménnyel, hogy Isten mindenkinél jobban szeret engem. Sok ember szeret és tisztel azért, mert pap vagyok, és sokan értékelik, becsülik papi szolgálatomat, de Jézus mindenkinél jobban szeret. S ezért a legnagyobb szeretetért csak úgy tudom kifejezni hálámat, hogy őt szeretem a legjobban. Isten szeretni a legjobban. Ez mindenre a megoldás. Ez nem csupán a papokra vagy a szerzetesekre vonatkozik, hanem mindenkire. Isten szeretete irántunk nagyobb, bármely emberi szeretetnél. Szeressem a szüleimet, házastársamat, a gyerekeimet, a barátaimat, de mindenki előtt jobban szeressem őt, az Istent. Ha Istent szeretem, akkor fogok helyesen szeretni, és kellőképpen mindazokat, akik környezetemben élnek. A második kijelentés így hangzik. Aki keresztjét felvéve követi Jézust, az lehet az ő tanítványa. Senki sem kerülheti ki az élet nehézségeit és azokat az érthetetlen kereszteket, amelyek vállára kerültek. Viszont ezeket elfogadva egyesíthetem Jézus szenvedésével, aki a kereszthordozásban is előttem megy, elfogadja és felanyálja valami nagyobb célért, hogy az ember ezek által is ezeken keresztül Istenhez közelebb jusson. Ő hozzá hasonlóvá váljon, és így alakuljon, épüljön benne a krisztusi képmás. Krisztus szeretete ezért legyen az alap, s akkor értelmet nyer minden kereszt és minden szenvedés. Felvenni keresztemet egybekapcsolódik a lemondással, a harmadik állítással, amely így szól. Aki lemond mindenről, amije van, az lehet Jézus tanítványa. Ha jól akarom érteni a lemondást, akkor a szabadon és önként tett elengedésre gondolok. Elengedni saját elképzeléseimet, terveimet, vágyaimat, hogy szabadon Isten rendelkezésére bocsássam magam. Nem arról van szó tehát, hogy mindent eladok. Arról sem, hogy feladom az álmaimat, nem. Hanem arról, hogy tényleg elengedem és feladom, felfelé küldöm, hogy így teljesebb életet élhessek. Nem teszem magam ezektől függővé, és így tud növekedni bennem a krisztusi kép, a teljesség. Így érthetővé és értelmessé válik a három állítás, amelyek, ha negatívan is hangzanak elsőre, mégis felfelé emelnek, Krisztus felé, aki magához hasonlóvá alakít. Így válhatok krisztusi értelemben bölcs emberré. Nagyon sok az okos ember, de kevés a bölcs. A tudás önmagában érték, de csak akkor válik igazi értékké, ha bölcsességgel párosul. A bölcsességben benne van a megfontoltság is. Vajon elég lesz az anyag a toronyépítéshez? Vajon elég az én 10 000 katonám az ellenség 20 000-ével szemben? S mindehhez nem elég csak utánozni Krisztust. Hiszen attól, hogy egy majom belefúj egy szakszofonba, még nem válik muzsikussá. Senki sem tudja Krisztust imitálni az ő viselkedésének külsőségeit utánozva. Ehhez Krisztushoz hasonlóvá kell válnia. A tanítványnak ugyanaz a sorsa és dicsősége, mint mesterének. Ha Jézus tanítványaként a kereszthordozásban vállalom az ő sorsát, részesedhetek a feltámadás dicsőségében is.
Lemondások. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra. Kedves hallgatóink, itt a Vatikáni Rádió. Csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Benei Zsuzsa, ősz. A tenger, az éjszaka és az árnyék hullámai közé símul világod, de holdfényben borzongó reszketés is, félelem, nyugalom tovább szövése, még majd az olló elcsattan. Megérzed a kettős kés hideg pengéit, éles vágó fájdalmát, a vér elfolyását, vagy már semmit. Besüppedsz a sötét görönybe, légnemű létedből a porba, foghatatlan lelkednek anyagába. Az ősz magába zár, a sűrű évszak lassan megkocsonyásodik körülötted.
Benei Zsuzsa ősz című versét Havas Judit előadásában hallották. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár, Budapesten született 1930-ban. Első verses kötetem, a Tűzföld, 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. írt verselemzést gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel 1979-ben. Első esszékötetem Ikertanulmányok címmel látott napvilágot 1973-ban. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regényem a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanár volt. Szertágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom. Foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működés módja, versvágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
Imája.
Páli Szent Vince imája. Ó végtelenül gazdag Isten, aki úgy kifosztottad magad, hogy istálóban születtél, Názáretben szegénységben nevelkedtél, s a legtökéletesebb elhagyatottságban haltál meg a keresztfán. Engedd, hogy a világ mulandó javait mi is megvessük, és úgy használjuk, mintha nem lennének a mélyeink. A szegényeket bőven részesítsük belőlük, hogy egykor a te örök javaidban részesülhessünk. Jézusunk, ki az Atyával és a Szent Lélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,